A téma a jelenfejlődés titka. Itt láthatjátok a tartalomjegyzéket. Miért fontos, hogy milyen a jellemed? Erről nagyon röviden fogok beszélni. Hogyan alakulnak ki a jellemünknek a torzulásai? Hogyan erősödnek meg a jellemünknek a torzulásai? Illetve hogyan szabadít meg Isten minket a jellemünk torzulásairól? Erről a negyedikről fogok legalább annyit beszélni, mint az első háromról, de még lehet egy picit többet is. Jó, úgyhogy akkor vágjunk bele. Tehát miért fontos, hogy milyen a jellemed? Hova akarunk mindnyájan eljutni általában? Mindnyájan az életet akarjuk a maga teljességében megélni. Van két görög szó az életre, nagyon nem fogok nyelvészkedni, de ebben az esetben plusz még talán egy esetben fogok nyelvészkedni. Az egyik a biosz, görög szó, ugye halljátok, a biológia szó is ebből származik. Ez a túlélésről, a létfenntartásról szól. Nyilván nem erre az életre vágyunk, hanem a zoéra, ugye ez a másik görög szó, ami azt jelenti, hogy amikor látom, érzem, hogy fontos vagyok valakinek, hogy értékes vagyok valaki számára, hogy alkalmas vagyok, hogy érzelmi biztonságban lévő embernek tudhatom magam, hogy öröm van bennem, boldog vagyok, be vagyok teljesetve Istennel, és még lehetne sorolni. Tehát ez az igazi élet, a nagybetűs élet. Tehát amikor nagybetűs életet láttok itt a diákon, akkor mindig erre a zoéra gondolok. Ugye Jézus maga is mondta azt, hogy nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Tehát ugye a táplálék, a ruházat megszerzése, ez a bioszra való, az a létfenntartásra. De az élet az ennél sokkal-sokkal több. Isten egy sokkal nagyszerűbb életet akar nekünk adni. De kérdés az, hogy hogyan jutunk el ehhez az élethez. Ez a harmonikus, kiegyensúlyozott, boldog élethez. Egyetlen egy módon jutunk el, ez pedig a krisztusi jellem. És ezért nagyon fontos az, hogy milyen a jellemed. És ezért nagyon fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel. Itt vannak Jézusnak a boldog mondásai. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ezek a világ számára nagyon furcsa boldogmondások, a világ gyakorlatilag elutasítja őket, pedig ez az egyetlen út az igazi, tartós, körülményektől független boldogsághoz. Isten ilyen boldogságot akar nekünk adni. Lehet, hogy eddig az elménkben, a gondolkodásunkban nem kapcsoltuk össze ilyen szorosan, a krisztusi jellemmel a boldogságot, de nagyon-nagyon szorosan összekapcsolja számunkra Jézus, és teljes mértékben igaza van. Nincs más út a boldogsághoz. Ezért nagyon fontos, hogy milyen a jellemed. Ha engeded, hogy Isten egy krisztusi jellemet alakítson ki benned, akkor az egyúttal egy boldog, áldott élethez vezet. Nézzük akkor meg azt, hogy hogyan alakulnak ki a jellemünknek a torzulásai. És először ahhoz tisztázzuk, hogy hogyan épül fel a személyünk, az énünk. Ugye a milyen vagyok kérdés gyakorlatilag ez szól a jellemről, de hogy megkülönböztessük egy kicsit a személyiségtől, mert ugye a személyiség is erre a kérdésre válasz, hogy milyen vagyok. A jellem az elsősorban az erkölcsi tulajdonságainknak az összessége. Jó, a személyiségben lehetünk extrovertáltak, introvertáltak, flegmatikusak, vagy melankólikusak, vagy szangvinikusak, ugye ismeritek körülbelül ezeket a beosztásokat. A személyiségünk nem változik ilyen értelemben. Jézus Krisztus a jellemünket akarja megszentelni. Ugye Pál apostol is például egy nagyon erős, teljesen kolerikus alkat volt, nagyon céltudatos volt, amit akart, ezt tűzön vízen át véghez vitte. Ez a kolerikus alkalta élete végéig megmaradt, de Krisztus a jellemét csodálatosan átformálta. Na most erre épül az, hogy mit teszek, a cselekedeti szint erre épül, És az, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk adni, nyilván a mit teszek, az is olyan szempontból érdekes, hogy ez erkölcsileg milyen minőségű. És hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk kapni, ez csak a kapcsolatainkon keresztül lehetséges. A kapcsolatainkon keresztül lehetséges az, hogy értékeljük, vagy értékelést kapjunk, visszajelzést kapjunk arról, hogy az, amit teszek, az vajon jó vagy rossz, vagy mennyire jó, mennyire rossz, illetve ebből következően, hogy én alapvetően milyen vagyok, hogy ez mennyire jó és mennyire rossz. De van egy harmadik elem is, és ez a legfontosabb ebből a szempontból, ez az alapja a jellemünknek is. Ez pedig az a kérdés, hogy ki vagyok én valójában, és hogy miért létezem. Erről az identitásunk szól. Ez egy idegen szó, nevezhetjük azonosságnak is, de az identitásunk az, amelyik hosszú távon meg fogja határozni a jellemünket. Természetesen erre a kérdésre is csak a kapcsolatainkon keresztül tudjuk megkapni a választ, és állandóan a kapcsolatainkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Amikor valamilyen kapcsolatban vagyunk, akkor a kérdéseink mélyén, vagy a kommunikációnk mélyén azok a kérdések állnak, hogy mondd meg nekem, hogy ki vagyok. Hadd lássam meg a szememben, hogy mennyire értékelsz engem. Ki vagyok? Ugye én egy jó srác vagyok. Igazold vissza, légy szíves, hogy én egy jó srác vagyok. Mert erre valahogyan szükségünk van. Tehát csak egy külső hang tudja nekünk megmondani, hogy kik vagyunk valójában, és hogy milyenek vagyunk. És természetesen nem mindegy, hogy ez a külső hang, ez kicsoda. Lehetnek a munkatársaink, lehetnek a szüleink, lehetnek a gyülekezetünk is, de a legegészségesebb az, hogy ez a külső hang maga Isten. Mert onnan biztosan torzítatlan információt kapunk, míg a többi helyről nagyon sokszor torz információt kapunk, és így torz módon leszünk beprogramozva. Aztán a gyermekkorban kapott negatív üzenetek, nézzük meg, hogy hatnak ránk. Például, amikor most egy szélsőséget vetitek ide ki elétek, hogy egy nagy nulla vagy, sokszor azt az üzenetet halljuk, vagy amikor kudarc sorozat ér minket, vagy ért minket gyerekkorunkban, akkor nagyon hajlamosak voltunk ezt úgy lefordítani, hogy én nem érek semmit, én tényleg egy nagy nulla vagyok. Amikor elhanyagoltságot tapasztaltunk a szüleink részéről, akkor én már a szüleimnek sem érek semmit. És bizony vannak olyan emberi sorsok, ahol sok-sok elutasítást kell az adott embernek átélnie, és nagyon megrázó tapasztalatai vannak. De esetleg nem csak a család részéről, hanem más körülmények, vagy más emberek részéről is. Ezek az üzenetek nem feltétlenül csak szóbeli üzenetek, hanem lehetnek események üzenetei is. Például paradox módon egy gyermek számára, ha az anyukáját vagy az apukáját nagyon korán elveszíti, akkor ezt úgy éli meg, hogy én itt hagyott engem, mert nem érek semmit a számára. Pedig lehet, hogy az apukája vagy az anyukája nem is tehetett arról, hogy korán meghalt. Tehát ilyen események üzenetei is beprogramoznak minket, vagy hiányok üzenetei, vagy tapasztalatok, élmények üzenetei. Ezek az üzenetek bemennek az élménytárba. Azért nevezem élménytárnak, mert itt a gondolat és az érzelem mindig együtt árulódik. Ugye, ahogy megéljük ezeket az eseményeket, ahogy lefordítjuk magunk számára, annak mindig van egy érzelmi töltete, és ezt az érzelmet is magunkkal visszük, illetve magunkban tároljuk. És akkor milyen gondolataink lesznek? Torz fogalmaim lesznek Istenről, önmagamról, másokról. És ha így úgynevezett negatív beprogramozottságokban van részem, ezek miatt az üzenetek miatt, akkor aggódó leszek, értéktelennek érzem magam, azt fogom érezni, hogy megbízhatatlan vagyok, hogy nem vagyok jó semmire, jelentéktelen vagyok, elfogadhatatlan vagyok, egy merő kudarc vagyok, reménytelen eset vagyok, egy tehetetlen, nem szeretett, kihasznált ember vagyok, csak lábtörlőnek vagyok jó. És természetesen nem tudjuk elfogadni azt, akik vagyunk, ami így kialakult bennünk. Mi alakítjuk ki ezt, de nem tudjuk elfogadni, nem tetszik nekünk ez a kép, mert tökéletesek akarunk lenni, és éppen ezért védelmi mechanizmusokat építünk ki magunkban. Egy ilyen védelmi mechanizmus az önsajnálat, vagy a menekülési vágy, hogy az utolsó sarokba visszahúzódok, hogy nehogy valaki megszólítson, vagy a visszavonulás, vagy éppen csak azért is be akarom bizonyítani, hogy nem ilyen vagyok. Önmagammal vitatkozom. Tehát belém van programozva ez a negatív kép, és egész életemben egy bizonyítási kényszer van rajtam, amivel tulajdonképpen az önmagamban lévő képpel vitatkozom. Vagy akár haragszom az egész világra, és még egyéb más védelmi mechanizmusokat is ki tudunk építeni. De a lényeg az, hogy ezek a gondolatok, ezek meggyőződések kialakulnak, mély meggyőződések kialakulnak bennünk, amelyek meghatározzák az Isten képünket és az önmagunkról alkotott képet is. És utána felnőtt korunkban milyen üzeneteket fogunk beengedni, mert hogy itt van egy szűrőnk a külvilág és a gondolkodásunk között, vagy az elménk között, ami csak azokat az üzeneteket fogja beengedni, amelyek már ismerősek. Amelyek alapján kialakult a világlátásom, a meggyőződésem. Tehát itt momentán a negatív üzeneteket fogja elsősorban beengedni. A pozitív üzenetekkel nem tud mit kezdeni, egyszerűen nem hiszi el. Úgyhogy ez egy ördögi kör. De ha úgynevezett pozitív üzeneteket kapunk a gyerekkorban, nem véletlenül tettem idézőjelbe, lássuk ezeket a pozitív üzeneteket. Te vagy a legokosabb, amikor egy gyereknek sok siker élménye van, de ugyanúgy elhanyagoltságot kap, egyébként mert nem azt kapja meg, amire neki igazán szüksége van, hanem ajnározást kap, nem kapja meg a korlátait például, amihez egyébként joga van egy gyereknek, hogy egészséges, jó önértékelési felnőtté tudjon válni, de viszonylag egy ilyen kevés elutasítást tükröző, kellemes tapasztalatai vannak, úgy az élet az nagyon könnyen megy gyerekkorban. És ugye itt is ezek szóbeli üzenetek lehetnek, események üzenetei, vagy hiányok üzenetei, vagy egyéb tapasztalatok, élmények üzenetei. Ez is bemegy az élménytárba, ahol a gondolat és az érzelem együtt tárolódik, de itt is torz fogalmaink lesznek Istenről, önmagunkról és másokról. Csak más lesz a torzulás, más irányban torzul a gondolkodásunk. És milyen érzelmeink lesznek, hogy én erős vagyok, én bizakodhatok, én jelentős vagyok, én sikeres vagyok, büszke vagyok, másokat lenézhetek. És tulajdonképpen ez lesz a védekezés is, mert hogy a védekezés itt abban nyilvánul meg, hogy fenn akarom tartani ezt a képet magamról, és ehhez aktívan kell tennem valamit. Például ki kell fejleszteni magamban a gőgöt, az önigazságot, az ítélkezést, mindig másokat le kell néznem ahhoz, hogy fenn tudjam tartani ezt a büszkeségemet. És ragaszkodni fogok a kialakult meggyőződéseimhez. És így lesz torz az Isten képem és az én képem, és utána már csak az úgynevezett pozitív ajnározó üzeneteket fogom beengedni, vagy inkább azt fogom beengedni, hogyha így lettem beprogramozva, úgynevezett pozitív módon. Nézzünk meg az Isten képünket is, mert ugye itt az Isten képünk azok tulajdonképpen a legbelső meggyőződésünk. Van egy úgynevezett tanult Isten kép, amit ige hirdetésekben hallottok, könyvekben olvastok, vagy akár a Bibliából olvassátok. De van egy másik istenkép is, ez úgynevezett érzelmi vagy tapasztalati istenkép, amely sokkal-sokkal jelentősebb, és ez a kettő
nem ugyanaz.
Mi a különbség a kettő között? Az a különbség, hogy a tanult istenképet bármikor fel tudod mondani, ha vizsgázni kell, de nem az alapján hozod a döntéseidet. Nem az alapján éled meg az Istennel való kapcsolatot. Az Istennel való kapcsolatot mindig az érzelmi, tapasztalati istenképed alapján éled meg, és ez alapján hozod a döntéseidet. Tozer, aki egy nagyon híres amerikai igehirdető volt a 20. században, ő mondta azt, hogy a valóságos istenképünk a hagyományos, vallásos elgondolás bárgyúsága alá temetve hever. Tehát eltakarja teljesen a valóságos, érzelmi istenképünket ez a tanult istenkép, eltorzítja, és csak egy fájdalmas önvizsgálat megpróbáltatása után jövünk rá valószínűleg arra, hogy tulajdonképpen mit is hiszünk Istenről. Amikor jönnek traumák, katarzisok az életünkben, akkor miért dől meg az Isten képünk? Azért, mert tanult Isten kép. És nem megy le a meggyőződések szintjéig. Ugye, tudjátok, hogy mi a leghosszabb út? A leghosszabb út az agyad és a szíved közötti 30 cm. Mert az agyunkban viszonylag nagyon könnyen jönnek az Isten képek, tehát megtanuljuk, hogy Isten szeret, fel tudjuk mondani a János 3.16-ot, persze, ezeket meg tudjuk csinálni. A kérdés az, hogy ez a legbelső mély meggyőződésünk. És ha rossz dolgok történnek veled, akkor is ez a meggyőződésed, hogy Isten szeret téged. Mindannyiunkat megpróbál az élet, egyikünk se kerülheti el a szenvedést, a különböző katarzisokat, és akkor derül ki igazán, hogy milyen az igazi tapasztalati vagy érzelmi Isten képünk. És mi a kapcsolat az Isten kép és az én kép között? Szintén Tozer mondta azt, hogy a legfontosabb információ egy emberről az, hogy mit gondol, amikor Istenről gondolkodik. Tehát a legbelső valónkat valójában ez írja le, hogy legbelül a szívünk mélyén hogyan gondolkodunk Istenről. Miért? Azért, mert aki vagy, ahogy gondolkodsz, ahogy érzel, az mind egy-egy válasz, egy reakció a benned lévő Istenképre. Mindenki a benne lévő Istenkép szerint éli az életét, gondolkodik, dönt és érez. Nem mindegy, hogy milyen Istenkép van benned. Szintén Tozer mondta azt, hogy semmi sem facsarja ki és torzítja el jobban a lelket, mint az Istenről alkotott alacsony szintű, méltatlan elképzelés. Csak mondok egy buta példát, meg aztán egy komolyabbat. Képzeljétek el, hogy én a feleségem, ez nem igaz, rögtön mondom, tehát nehogy számon kérjétek tőlem, vagy ha a feleségemmel találkoztak. De képzeljétek el azt, hogy én minden reggel félbevágom a kiflit a feleségemnek, és megvajazom, és ő minden reggel udvariasan megköszöni, hogy ilyen előzékeny vagyok, és ezzel is kimutattam a szeretetemet. És ugye 20 év házasság után egy őszinte beszélgetésben kiderül, hogy a feleségem utálja a vajat a kiflin, és amúgy se szereti félbevágni, hanem ugye a sarkát szereti, és mint amilyen kakaóba mártva. és milyen borzalmas erre rájönni 20 év után, hogy hú, hát én 20 évig mit csináltam, hogy törtem magam, és semmi eredménye nem volt, sőt, tulajdonképpen rosszat tettem ezzel. Hát így volt ez Pál apostollal is, Saul korában. Hihetetlenül buzgó volt, és nagyon szerette Istent. És akkor valami olyasmi híreket hallott, meg azt tapasztalta, hogy Izraelben egy veszélyes szekta felbukkant, akik tulajdonképpen egy keresztre feszített bűnöző embert imádnak a láthatatlan Isten helyett. Hát ez borzalmas. Az ilyeneket ki kell írtani, és még terjed is ez a szekta. Egyre többen vannak. Ezeket ki kell írtani mindenképpen, nosz a teljes erővel, hiszen én szeretem Istent, gyerünk, írtsuk ki ezeket az embereket. És a damaszkuszi úton jön az óriási fényesség, ledobja őt a lováról, és jön a kérdés, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tudta, hogy Istennel beszél a fényesség miatt. És akkor mit gondolhatod, hogy hát uram, itt valami óriási tévedés van, hát nem is értem, hogy miről beszélsz. Hát én nagyon szeretlek téged, most is érted, buzgolkodok. Ki vagy te, uram, hogy üldözlek téged? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ez a legfájdalmasabb válasz volt az ő életében, ami a leginkább összetörte őt. És mindent át kellett alakítania. Miért? Mert egy rossz istenképe volt. Egy rossz istenkép alapján rendezte be az egész életét. De utána Istennek az óriási kegyelme volt, hogy őt helyre tette, és beállította a szolgálatába. Tehát az egész életedet, a személyiségedet, a jellemedet, a döntéseidet, a tetteidet az határozza meg, hogy mennyire igaz és teljes a benned lévő Isten kép és én kép. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon fontos téma, ami meghatározza a jellemünket. Tehát ha meg akarsz változni, akkor meg kell változtatnod a benned lévő Isten képet. Aztán hogyan próbálunk életet szerezni magunkkal számára? Jelentőséget, fontosságot, boldogságot, örömöt. A házasságot hadd hozzam fel példaként, egy kicsit brutális példa lesz, erről elnézést kérek, hogyha valaki rosszul fog aludni emiatt, de viszont arra nagyon jó, hogy megértsétek, hogy mi a helyzet. Egyébként más kapcsolatainkra is igaz, nem csak a házasságra. A házasság olyan, mint egy kutya és egy kullancs kapcsolata. Én vagyok a kullancs, aki végre megtaláltam a kutyámat, akinek a vérét szívhatom. Értsd, aki boldoggá tehet engem, aki megad nekem mindent, amire szükségem van a boldogsághoz. Csak tudjátok, mi a helyzet? A házasság szürke hétköznapjaiban kiderül, hogy nincs kutya a házasságban, hanem helyette van két kullancs, és nem nagyon tudják egymás vérét szívni, vagy próbálkoznak, de nem megy. És itt szeretném definiálni azt, hogy mi a test. Erre is két görög szó van, a szárksz és a szóma. A szómával nincs semmi baj, az a fizikai test, ez a 60-80-100-110-valány kiló. Most már reggel nem értem le, de mindegy, nem érdekes. A szárksz, az sokkal érdekesebb, mert annak semmi köze nincs a fizikai testhez. Az a lelkünkben valami olyan, ami nagyon rossz számunkra. Mondom pontosan, hogy mi. A test, az tulajdonképpen a bennem lakó bűnnek a székhelye. Egy olyan gondolkodásmód, egy olyan hozzáállás, ahol a középpontban az én személyem áll, függetlenül attól, hogy ez az én, a közösség által elfogadott, sikeres én, vagy pedig egy elutasított, sikertelen él. Mindenképpen a középpontban fog állni, mert hogy ha sikeres vagyok, akkor büszke leszek magamra, állandóan magammal vagyok eltelve, magammal foglalkozok. Ha pedig egy ilyen sikertelen, elutasított énként élem meg saját magamat, akkor pedig az önsajnálat miatt fogok önmagammal foglalkozni. De a lényeg, hogy a középpontban mindig én vagyok. Ahol a saját erőforrásaimból merítve élek, és ezek sokféle erőforrás lehet, például öröklött adottságok, iskolázottság, intelligenciahányados, egyéniség, pozíció, humorérzék, külső tulajdonságok, képességek, nagyon sok minden még. Miért? Hogy ezáltal megoldjam, vagy kezelni tudjam az életem nehézségeit, illetve, hogyha pozitívan gondolkodunk, akkor betöltsem a szükségleteimet, és sikert arassak. Ez a test. Na most, ennek a testnek a lényege az, mindig idézőjelbe fogom tenni, ha véletlenül valahol kihagytam az idézőjelet, tegyétek idézőjelbe gondolatban, mert most már nem fogok a fizikai testről beszélni. Tehát ennek a testnek a lényege az, hogy nem Istenből, hanem önmagából próbál életet meríteni. Mégpedig ilyen nagybetűs életet, tehát fontosságot, biztonságot, szeretetet, stb. Meríteni. A testnek a fő célja az Istentől való függetlenség fenntartása, ennek a megerősítése. A test megakadályozza, hogy Isten valóban Istenként funkcionáljon az életünkben. Mert Isten akkor funkcionál Istenként az életünkben, ha teljesen rábízzuk magunkat, ha mennyei apukaként tekintünk rá, és ha minden jót tőle várunk. Ez a lényege. De nem, nekem kell kikaparnom a gesztenyét. Ez a test. Nekem kell gondoskodnom magamról, nekem kell gondoskodnom a biztonságomról, a fontosságomról, a pozíciómról, stb. Stb. Hogyan erősödnek meg a jellemünk torzulásai? Itt van a bűneink hatása. Ugye nem tudom, mennyire látjátok a képet. Itt ilyen mély keréknyomok vannak. Amikor elkövetsz egy bűnt, akkor az egy keréknyom a sík felületen. Amikor másodszor elköveted, akkor mélyíted a keréknyomot. Harmadszor megint mélyíted, negyedszer megint mélyíted, és a végén olyan mélyé válik, hogy már nem tudsz kijönni belőle. Egyébként ez egy megkövesedett keréknyom, Törökországban egy nagyon érdekes lelet, és azért érdekes, mert 5,3 millió évesre becsülik a tudósok, ugye pedig tudjuk, hogy ilyen intelligencia, tehát a kerék használat az körülbelül, mit tudom én, 3000 éves, vagy valami ilyesmi. Tehát most gondban vannak a tudósok, mindegy, ez az ő gondjuk, majd megoldják valahogy. De ez a lényeg, hogy ez a bűneinknek a hatása. Minden bűn függőséget okozhat. És itt a függőséget kifejezetten negatív szóként használom. Jakab írja azt, hogy mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ugye úgy tudjuk, hogy a nemzéstől a születési 9 hónap telik el, a születéstől a nemzőképességig körülbelül 14-15 év telik el, tehát ez egy viszonylag lassú folyamat, ám de annál biztosabb. És pont ez a veszély benne, ugye van ez a békás hasonlat, hogy lehet egy békát megfőzni. Ismeritek ezt a hasonlatot? Egy békát úgy nem lehet megfőzni, hogy alágyújtunk mondjuk közepes lánggal, mert ahogy érzi, hogy melegszik a víz, olyan gyorsan melegszik a víz, hogy rögtön kiugrik, mert érzi a veszélyt. Ám de nagyon lassú tűzön meg lehet főzni a békát, mert nem érzékeli a különbséget. Tehát még kellemes, meg lehet főzni a békát. Ezért ne csináljatok ilyen kísérletet. Én se csináltam meg, megvallom, csak olvastam, de arra mindenképpen jó, hogy érzékeljük, hogy a bűnnek milyen munkája van bennünk, hogy okoz függőséget. Ez egy pont a lassúsága miatt ez elég aljas módszer. Aztán ugye az a probléma a függőséggel, hogy ragaszkodsz továbbra is az Istentől való függetlenségedhez, ahhoz, hogy továbbra is te irányítsd az életedet. Önerőből próbálsz életet szerezni. Hogyan csináljuk ezt? Hogyan próbálunk például biztonságot teremteni magunknak? Például pénzszerzéssel, mert azt gondoljuk, hogy a pénzben van a biztonságunk, azt kell gyarapítani. Vagy a kapcsolati hálónkat építjük azért, mert azt gondoljuk, hogy abban van a biztonságunk, és még sorolhatnám. Vagy hogyan próbálsz fontosságot, jelentőséget, identitást és értéket tulajdonítani magadnak? Például úgy, hogy pozíciót szerzel, hatalmat szerzel, mert akkor érzed magad fontosnak. Vagy szolgálsz. Ez az én saját példám is volt. Régen én azért szolgáltam nagyon sokat, hogy elmondhassam, hogy én milyen jó keresztény vagyok. Vagy amikor úgy éled át, hogy te nagyon engedelmes vagy Istennek, és ezért te kiemelkedő keresztény vagy. Tulajdonképpen ez is arról szól, hogy a saját magadnak próbálsz fontosságot, identitást és értéket tulajdonítani, még keresztényként is. Szándékosan hoztam ilyen keresztény példákat. De még lehetne sorolni. Vagy hogyan próbálod boldoggá tenni magad? Hogyan próbálsz intimitást biztosítani magadnak, ami szintén szükségletünk? Például úgy, hogy eszel, hogy az evésben találod meg a vigasztalásodat, a boldogságodat. Nem csak az édességekben, másban is, de az édességek azok tipikusan ilyenek. Rögtön mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet édességet tenni, vagy nem lehet egyáltalán enni. Tehát az életünk az nem a folyamatos böjtölésről szól. Itt arról van szó, amikor nem csak azért eszel, hogy fenntartsd a testednek a működését, hogy jól lakjál, hanem azért, mert ebben találod meg a boldogságodat, ebben találod meg a vigasztalást. Vagy ugye ilyen az alkoholnak az ivása, vagy egyéb élvezeti cikkek, kábítószerek, ilyen lehet a szex, a pornográfia, a mulatozás, a bulik, bármi, amit mértéktelenül űzöl, akár a legjobb dolog, sport, hobbi, stb. Ha mértéktelenül űzöd, akkor valószínű, hogy abban találod meg a vigasztalásodat és a boldogságodat az Istennel való kapcsolat helyett. Ezen érdemes elgondolkozni. Vagy a tévén, sok tévénézés, a sok filmnézés, jó, hogy ezt egy filmklubban mondom, de ez a havi egyes belefér, úgy gondolom, ezzel semmi gond nincs, illetve véletlenül is akarok mértéket felállítani. Isten lelke fogja neked megmondani, hogy mi a túlzás. Számítógépes játékok, internet, Facebook, ugye állandóan nézni kell, milyen hírek vannak, meg hányan lájkoltak, ki lájkolt, kivel mi történt, stb. A munkamánia is ilyen lehet. A munkában is találhatunk vigasztalást, vagy a fantáziavilág, amikor ilyen könyvekben nagyon belemélyedünk, de maga a vallás is lehet ilyen, és még lehet sorolnunk. A testhez való ragaszkodásnak alapvetően kettő útja van. Az egyik az elfojtás, a másik pedig a függőség, amit de a latin szót is kiírtam, az addikciót azért, hogy ne keverjük össze az Istentől való függőséggel. Az egyetlen egészséges függőség az Istentől való függőség. Az összes többi az rendkívül káros. Nézzük egy kicsit, hogy mi az elfojtás. Amikor a vágyaink már túl nagy fájdalmat okoznak nekünk, elsősorban a beteljesületlenségük miatt, akkor inkább elfojtjuk őket. Ugye azt akarjuk, hogy valaki nagyon szeressen, vagy elfogadjon minket, és ő elutasít minket. Akkor inkább elfojtam ezt a vágyat. És ugyanezt tesszük az Isten utáni sóvárgással is, mert rá is kivetítjük a világban szerzett tapasztalatainkat. Tulajdonképpen már előre átéljük a fájdalmat Istennel kapcsolatban is. Az elfojtás az tulajdonképpen a legmélyebb, legbensőbb vágyaink száműzése a tudatunkból, és ezeknek a helyettesítése kézzelfoghatóbb, elérhetőbb, számunkra elérhetőbb és számunkra kontrollálhatóbb dolgokkal. Tulajdonképpen az elfojtás az Isten iránti vágyunk elnyomása. Mert mindenkibe Isten beleteremtette ezt az úgynevezett Isten alakú űrt. Mindenkiben ott van a szíve legmélyén a vágy Isten felé, de ezt el tudjuk folytani. Csak pár példát hadd mondjak. Ugye ezek a legbelső vágyaink, a szeretet, az elfogadottság, a nagyrabecsülés. Ezeket akarjuk átélni, hogy biztonságban vagyunk, hogy értékesek vagyunk, hogy tudjuk, hogy fontosak vagyunk. Ezeket akarjuk elérni. És mivel helyettesítjük ezeket a vágyakat? Azzal, hogy minél több pénzem legyen, minél nagyobb hatalmam legyen, minél nagyobb pozícióban legyek, hogy olyan szereket szerezzek be, és egyek, igyak meg, amelyek örömöt okoznak, hogy a legjobb legyek valamiben, mert úgy látszik, hogy csak akkor vagyok fontos, hogy manipuláljam az embereket, hogy mindenképpen én legyek a középpontban, és még lehet sorolni. Tehát így folytjuk el a legbelső, legmélyebb vágyainkat. De semmivel sem tudjuk hézagmentesen kitölteni ezt az Isten alakú űrt. Reménytelen. Nincs olyan dolog, vagy olyan dolgok kombinációja Istenen kívül, amivel ki tudjuk tölteni hézagmentesen ezt az űrt, és a hézagok mindig nagyon fognak zavarni minket. Ráadásul a legbelső vágyakat, a belső szomjúságot, főleg az Isten iránti belső szomjúságot nem tudjuk véglegesen elfojtani. És ez lelki szenvedést okoz nekünk folyamatosan. Lehet, hogy éppen nem érezzük, de amikor egy-egy őszinte pillanatban szembesülünk magunkkal, ez bizony lelki szenvedés lesz. És akkor nézzük a másik dolgot, a függőséget. Amíg az elfojtás elnyomja a legbelső vágyainkat, a függőség hozzá köt minket az Istent helyettesítő dolgok iránti vágyhoz. Tulajdonképpen a bálványok iránti vágyhoz hozzá köt minket a függőség. A legbelső vágyaink erejét rabul ejti, és emberekhez, tárgyakhoz, fogalmakhoz, viselkedés mintákhoz köti. Ugye itt vannak a helyettesítő vágyak, a pénz, a hatalom, a pozíció, az örömöt okozó szerek, az, hogy legjobb legyek valamiben, stb., ezt már felsoroltam. Ezek azok, amik rabbá tesznek minket. Egyre kevesebb boldogságot fognak hozni. Kétségtelen, hogy az elején valami boldogságérzést adnak, de jó középpontban lenni, ugye? Hát ez egy kellemes érzés. De később egyre kevesebbet ad, és egyre inkább megmutatja azt, hogy mennyire a rabja vagyok. és egyre nagyobb szenvedést fog ezáltal okozni nekünk. Noha a függőségeink a legáldázabb ellenségeink, mégis magunk kovácsoljuk a láncot, amivel hozzájuk kötjük magunkat. Nagyon irracionális viselkedés ez. Azt gondoljuk, hogy ezek nem láncok, hanem ezek a boldogságunk forrásai. Azt gondoljuk, hogy kézben tudjuk tartani őket, tudjuk őket kontrollálni bármikor, ugye? Bármikor leszokom az italról, mondja az alkoholista, nem jelent gondot nekem, bármikor leteszem a poharat. Óriási hazugság. A valóság az, hogy nem tudjuk uralni a függőségeinket, ők uralnak minket, rabul ejtenek minket. És sokszor meg sem látjuk ennek a valóságát, sőt, makacs módon tagadjuk, hogy mi függünk valamitől. Makacs módon tagadjuk. Azt gondoljuk, hogy ez egy normális állapot, ez helyén való. Ja, hogy egy kicsit többet eszem? Hát semmi gond, hát ez teljesen normális. Kieszem a fél hűtőt? Nincs vele semmi gond. Hát én ilyen vagyok, teljesen normális. Nem. A függőségeink bálványimádóvá tesznek minket, arra kényszerítenek, hogy imádjuk a kötődéseink tárgyait, és megakadályoznak minket abban, hogy szabadon és valóban szeressük Istent és egymást. És ezt már észre se vesszük. És nem zavar minket. És úgy gondoljuk, hogy a függőségeink hozzátartoznak az emberi természetünkhöz, a személyiségünkhöz, ilyenek vagyunk, pedig totálisan szemben állnak az emberi szabadsággal, és teljesen függetlenek, idegenek a szeretettől. És ha eljutunk a megvilágosodás pontjáig, hogy ezt az előző négy ellentmondást már megláttuk Isten kegyelméből, ha mindezeket az ellentmondásokat felismerjük, ha megértjük a függőségeink lényegét, akkor jön a következő csapda, azt gondoljuk, hogy a megértés lehetővé teszi a szabadulást. Most már megértettem az egészet, akkor most már szabad leszek. De a megértés nem tud minket megszabadítani a függőségeinktől. Ez egy nagyon rossz hír. És akkor megpróbálunk a függőségeinkkel harcba szállni, mindenféle technikákat bevetve, hol ezt, hol azt, hol amazt, mindenféle technikát bevetve, és azt fogjuk tapasztalni, hogy folytonosan elbukunk. Nem tudom, hogy ki a sorstársam még ebben, de azt gyanítom, hogy mindannyian. De ha valaki kivétel, attól elnézést kérek. És akkor valami más technikára váltunk, azt gondolva, hogy biztos az előző technika nem volt elég jó. És abban is el fogunk bukni. Mert hogy a függőségeinket természetüknél fogva az élteti, hogy megpróbálunk úrrá lenni rajtuk. Saját erőből. És egyre mélyebben megyünk bele a mocsárba. Egyre inkább mélyül a kerétnyom. Nem vesszük észre, és egyre inkább mélyül. Na, akkor nézzük azt, hogy hogyan szabadít meg Isten minket a jellemünk torzulásaitól. Először nézzük meg azt, hogy hogyan látja Isten az ember problémáit. Van egy felszíni probléma, az, hogy vétkezünk, bűnöket követünk el, és ezzel rendesen megterheljük a lelkiismeretünket. És nem nagyon találjuk a szabadulást a megterhelt lelkiismeretünkre. Van egy ennél mélyebb probléma, az, hogy a függőségeink rabságba taszítanak bennünket. Ugye, hogy a vétkeink szépen lassan függőségé alakulnak, és rabságba taszítanak bennünket. De van még egy ennél is mélyebb probléma, az, hogy a bennünk levő torz istenkép és énkép miatt nem kérjük az életet Istentől, a nagybetűs életet Istentől, egyéb módon pedig nem tudjuk megszerezni. Próbáljuk, de sehogy se tudjuk ezt az Isten alakú űrt betölteni. És van még egy ennél is mélyebb probléma, ezt nevezem én a legmélyebb problémának, az, hogy vakok vagyunk. Nem látjuk a problémáinkat. Egy álomvilágban élünk. Itt vetítik előttünk a filmet, mintha az lenne a valós élet. elégedettek vagyunk a jelenlegi életünkkel, amit nem nevezhetnék életnek, azért tettem idézőjelbe. Ez az önelégültség. Ez a legveszélyesebb. Keresztényként is. Amikor elégedett vagy azzal, amilyen kapcsolatban vagy Istennel, nem akarsz többet. Ez a legveszélyesebb. Nem érzékeljük, hogy mennyire szükségünk van Istenre. Na most ezek a problémák így hatnak egymásra, tehát ebből mindegyik következik a másikból, és ezért jön utána a felszíni probléma. Talán a felszíni problémát még érzékeljük, de a többire sokszor vakok vagyunk. Hogyan kezeli Isten a vakságunkat, az önelégültségünket? Mert mindig a legmélyebb problémával kezdi. Mert annak van a legnagyobb hatása. Példaképeket ad. Miért? Azért, mert ha példaképeink vannak, akkor ezáltal Isten vágyat tud támasztani a szívünkben. Hogy mi is olyanok legyünk, vagy legalábbis hasonlóak legyünk hozzájuk a példaképeinkhez. És ezzel kibillent minket az önelégültségünkből. Óriási szükségletünk az, hogy mintáink legyenek, mert egymásból építjük a személyiségünket, a jellemünket is egymásból építjük. Bármilyen jelentéktelennek tűnő jót kaptál bárkitől, az hatással volt rád, és mintává lett benned. Úgyhogy ezért van óriási jelentősége annak, hogy mit adunk egymásnak, mert ez sajnos a rosszra is igaz, nem csak a jóra. Ugye a legnagyobb példakép Jézus. És milyen nagyszerű dolog az, amikor Isten elevenné és vonzóvá teszi Jézusnak a képét a szívünkben. Amikor megértjük, hogy mi az igazi jóság, az igazi szeretet, az igazi hűség, az igazi szelídség, az igazi tisztaság, az igazi szolgálatkészség, az igazi irgalom, az igazi igazság szeretet, az igazi békesség, ami független a körülményektől, az igazi bölcsesség, az igazi céltudatosság, az igazi önismeret, az igazi vitalitás, az igazi boldogság, és még sorolhatnám. Akkor leesik a hályak, hogy nem lehetek önelégült, mert nagyon messze vagyok ettől. És ugye ilyen ambivalens érzések vannak bennünk, hogy vágyunk is rá, és fáj is nekünk az, hogy miért nem vagyunk ott. Itt vannak ezek az ambivalens érzések. Én magam átéltem. Én amikor először Jézusról hallottam, és elkezdtem olvasni a Bibliát, a János evangéliumot, akkor körülbelül itt tartottam. Tehát örült ennek, hogy végre van még egy olyan jó ember, mint Jézus. Jaj, de jó. És akkor, amikor elkezdtem olvasni, akkor úgy nyílt az olló. És az elején még örültem, mert hát ezt a kis távolságot még saját erővel le lehet küzdeni, gondoltam én. De ahogy olvastam a Bibliát, egyre mélyebb lett a távolság. Isten nekem nem arról beszélt, hogy Lacikám, te milyen bűnös vagy. Folyamatosan Jézus szentségét mutatta meg. És éreztem, hogy egyre kényelmetlenebbül éreztem magam, mert egyre bűnösebb voltam. Nekem mindig nagyon-nagyon számított az, hogy én jó ember legyek. Én erre építettem fel a saját identitásomat, hogy én jó ember vagyok. És én ezért sokat segítettem másoknak, hogy hálásak legyenek nekem, hogy visszagazolják nekem, hogy Lacikám, te egy jó ember vagy. És amikor elővettem a Bibliát, elkezdtem olvasni János evangéliumát, akkor ez az egész kép összedőlt. Mert óriási távolság lett itt a Jézus és közöttem. Itt van ez az óriási távolság, és egy elviselhetetlen feszültség és fájdalom lett bennem. Ez tulajdonképpen egyfajta összetöretés volt. Nagyon-nagyon rossz volt rossznak látni magam, bűnösnek látni magam. És nem tudtam más csinálni, mint Istenhez menekülni, és teljesen átadni magam neki. Erre használja Isten a példaképeket, És a törvényt is erre használja. A törvény ezért Krisztusra vezérlő mester, mert megmutatja számunkra az igazi jót. De példaképeken keresztül még erőteljesebb. És ebben is a legszebb példa maga Jézus. És aztán Isten üzeneteket is ad, például azt, hogy enyém vagy, szeretlek téged, teljesen elfogadlak, nagyra értékellek téged, megáldalak, formállak téged, az életemet adtam, érted, és az életemet adom neked folyamatosan. Ezek óriási üzenetek. Ezek lehetnek Isten szóbeli üzenetei, de különböző eseményeket generálhat Isten az életünkben, amelyek szintén ezeket az üzeneteket hordozzák. Vagy akár hiányok is hordozhatják ezeket az üzeneteket. Ezek ugyanúgy bemennek az élménytárba, ahol a gondolat és az érzelem együtt tárolódik, és igaz fogalmaim lesznek Istenről, önmagamról és másokról. És ezek bemennek a meggyőződéseimbe, és újra formálják az Isten képemet és az én képemet, és egészséges érzelmeim lesznek. Azt látom, hogy szeretett vagyok, hogy elfogadott vagyok, hogy folyamatos gondoskodást kapok, hogy Istentől, hogy biztonságban vagyok, hogy nagyra értékelt vagyok, értelmes célokat kapok Istentől, elkülönített vagyok az én mennyei apukám számára, azaz különleges ember vagyok az ő szemében. És itt is van védőfal, hiszen hamis információk is jönnek továbbra is, de azt mondja Jézus a János 8.32-ben, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ez lesz a szűrő. Hogyan kezeli Isten a torz Isten képünket és az én képünket? Itt van a sorsunk, mielőtt találkozunk Istennel. Ugye minden generáció ellenségeskedik Istennel, és tart a kárhozat felé. És itt van Jézusnak az élete, így nagyon sematikusan ábrázolva, most nem is részletezném. És mit csinált Isten? Egy mozdulattal feltett minket a keresztre. És ezáltal belehelyezett minket Jézus Krisztus életébe. Ami egyébként az örök élet. Az örök élet Jézus Krisztus élete. Erre van egy csomó ige, de most nincs idő arra, hogy ezt megmutassam nektek. Viszont egy igét szeretnék feltétlenül megmutatni. Ez a Galata 2.20-nak az első fele. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Milyen érdekes, ezt Pál apostol írta, aki fizikailag nyilvánvalóan nem volt ott Krisztus keresztjén. De ez a szellemi valóság. Ez az a valóság, ahogy Isten látja a dolgokat. Hogy a régi Pál apostol, aki mondjuk Saul volt még akkor, már nem létezik. Tehát mi Isten szemében azonosultunk Jézussal, az ő egyszülött fiával. Ez egy óriási dolog, mert ezáltal most itt a 21. században ezt az életet éljük, Jézus Krisztusnak az életét. Ez van kijelentve. Bármilyen hihetetlennek is hangzik, de mi Jézus Krisztusnak az életét éljük. Egyet kell értenem Istennel a problémában, hogy vétkeztem. Ez az, amit minden keresztény tud, mert ezt átéltük. Enélkül nem lehet kereszténynek lenni, nem lehet újjászületni. Egyet kell értenem Istennel a megoldásban, hogy Jézus meghalt a bűneimért. És a válaszom arra, hogy Isten megoldotta a problémámat, hogy elfogadom a bűnbocsánatot kegyelemből, ez azt jelenti, hogy 100%-ig Isten tette, nem volt benne semmi részem, és hitáltal fogadom el, elfogadom az ajándékot. De van egy másik oldal is ennek az egésznek, ami identitás szinten probléma, nem pedig cselekedeti szinten. Mert ez a bal oldal, ez a cselekedeteimre válasz. De van egy sokkal mélyebb identitás problémám is, az, hogy elveszett bűnös vagyok. És egyet kell értenem Istennel a megoldásban, hogy Jézussal együtt meghaltam. Én is keresztre lettem feszítve Jézussal együtt, ugyanúgy, mint Pál apostol. Mindannyian, akik újjászülettünk. És a válaszom arra, hogy Isten megoldotta a problémámat, az, hogy elfogadom, hogy Jézus Krisztus az életem. Hogy többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És ez is teljesen kegyelemből van, Isten tette 100%-ig, és egyszerűen hitáltal elfogadom Jézus életét, mint életemnek a legnagyobb ajándékát. Tehát ez az identitás problémára a válasz. És ez, itt egy picit ragadjunk le, mert hogy az identitásunk határozza meg a jellemünket hosszú távon, és egy-két példát hadd mondjak. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ugye ez van a 2 Korintus 5.21-ben. Ez legalább olyan jelentős igevers, mint a János 3.16. A János 3.16 összefoglalja az evangéliumot cselekedeti nézőpontból. A 2 Korintus 5.21 összefoglalja az evangéliumot identitás nézőpontból. Nézzük meg ezt. Ugye Jézusnak az identitása az, hogy Isten fia, egy gyönyörű, a legszebb identitás, a legtisztább, hófehér identitás. Erre épül az ő csodálatos, igaz jelleme, és erre épülnek az ő igaz tettei. Itt vagyok én, elveszett bűnös identitással, egy torz jellemmel, és ebből következnek a vétkek, a bűnök, amelyeket elkövetek. És mi történt itt a 2 Korintus 5.21-ben? Jézus bűnné tette. Tehát az én bűnömet és a te bűnödet úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Jézusnak azonosulnia kellett a bűnnel. Feltételezem, hogy nem szeretitek a kígyókat. Általában az emberek többsége nem szereti. Képzeld el, hogy mai éjszaka a paplan alatt 36 kígyóval kéne aludnod. Nem mérges kígyók, nem lesz semmi bajod másnap reggel, csak úgy egész éjszaka csúszkálnak rajtad. Ugye agyilag sem tudjuk ezt felfogni, tehát azt mondjuk, hogy még ezt elképzelni is borzalmas. Na most Jézus sokkal jobban undorodott a bűntől, mint te a kígyóktól. És mégis a bűnnel kellett azonosulnia. Ezért volt a Getsemáné kertben olyan iszonyú küzdelmes az imádsága. De nézzük meg, hogy mi történt itt. Jézus bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A legcsodálatosabb identitást kaptuk. Jézusnak az identitását. Nem csak szimplán igazak vagyunk, hanem azt mondja az ige, hogy Isten igazsága vagyunk. Elképesztő. Ez Jézusnak az identitása. Az új identitásunk nem fejlődik ki fokozatosan, azonnal érvénybe lép, ahogy újjászülettünk. Azonnal, amikor Isten újjászül minket. Ugye ezt az ábrát már láttátok. Ott van az elviselhetetlen feszültség és fájdalom, az összetöretés, de Isten egy mozdulattal szentnek nyilvánít minket. Ugyanolyan szentnek, mint amilyen szent Jézus Krisztus. Az ő egyszülött fia. És a gondolkodásunkban ezt nehéz átugranunk. Mert Isten először levisz minket, meggyőz minket arról, hogy bűnösök vagyunk, ami nagyon fájdalmas, de utána fel akar vinni minket egy mozdulattal az ő általa ajándékba kapott identitáshoz, ajándékba adott identitáshoz. És ez a nehézség, hogy amit Isten kijelentett rólam, azt nem tudom elhinni. És akkor próbálkozunk egy másik úttal, azzal, hogy elővesszük a szellemi fegyelem alapelveit, mint például a mindennapos bűnvallás, bibliaolvasás, imádság, a testvérekkel való közösség, szolgálat, evangélium hirdetés, stb. Hogy szent és tiszta jellemünk legyen. És sokszor ilyen tanácsokat is kapunk, hogyha fejlődni akarsz a jellemedben, akkor csináld ezeket a tevékenységeket. De mi a probléma ezzel a logikával? Az, hogy saját erőből akarok megszentelődni, az, hogy a cselekedeteim alapján akarom elérni a szentséget a jellememben, mert az identitásomban egyébként már elértem, és ezt nagyjából talán el is hisszük. Ezt nevezem én a testből jövő szent függetlenségnek, ami azért van idézőjelben, mert semmi szent nincs benne. Mert a test a bennünk lakozó bűnszékhely, és becsap minket. Istentől való függetlenségben tart minket azáltal, hogy elámít minket, azt sugallja, hogy minden rendben van az Istennel való kapcsolatodban. Hiszen minden nap Bibliát olvasol, lehet, hogy nem értesz meg belőle semmit, vagy csak nagyon keveset, vagy nincs meg az Isten élményed, de hát Isten ezt előírta, hogy minden nap imádkozni kell, meg Bibliát olvasni. Csináljuk, pörgessük a malomkereket. Ez testi. Eleve kudarca van ítélve az ilyen próbálkozás. Valójában a szent tiszta jellemből következnek a szellemi fegyelemnek az alapelvei. Akkor fogjuk tudni igazán betartani őket, amikor szent és tiszta a jellemünk. De az a nagy kérdés, hogy mi teszi szentévé és tisztává a jellemünket. És ezt nézzük meg Jézus főpapi imádságából egy részletet. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Ugye milyen érdekes, hogy az igazság, az ige az, ami megszentel minket. Mégpedig a meggyőződéseinkbe leért ige. Nem az, ami az agyunkban van. Hiába tanulunk meg sok-sok igét, ha az agyunkban marad, az nem szentel meg minket. Ami megszenteli a jellemünket, az a befogadott, a szívünkbe befogadott ige. Amikor megértjük, amikor azt mondjuk rá, hogy ez így van, és én ez alapján akarom élni továbbiakban az életemet. És bármi történik velem, tudom, hogy ez igaz. Körülbelül ezt jelenti a szívbe befogadott ige. Az igazság tud minket csak megszentelni. Ezért olyan jelentős az, amit Jézus mondott, hogy én nekik adtam igédet. A te igédet. A te igéd tudja megszentelni őket. És a végén is azt mondja, hogy én érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Tehát az ige, mint igazság szentel meg minket, és így fogjuk tudni gyakorolni a szellemi fegyelem alapelveit. Tehát csak a szívedbe befogadott ige tud megszentelni téged, nincs más út. Nincs más út. Ezt a munkát nekünk kell elvégezni. Ezért nagyon-nagyon fontos az ige. Hogy értsük, a szívünkkel értsük Istennek az igéjét. És a legnagyobb ige, maga Jézus, a testélet ige. A szívünkkel értsük őt. A szívünkkel értsük az ő gondolatait, az ő érzelmeit, az ő cselekedeteit. És így azonosuljunk velem. Még egy példát mondok, Róma 6.11.12. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Hát én, amikor ilyen kezdőhívő voltam, nagyon felháborodtam, főleg a második mondaton. Olyan könnyen odavágja Pál apostol nekem, hogy ne uralkodjék a bűn az én halandó testemben. Hát köszi, de hogyan csináljam? Mit csináljak? Tippet nem találtam, mert nem értettem az előző mondatot. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Azt gondoljátok magatokról. Tehát hidd el azt magadról, hogy már meghaltál a bűnnek, amikor újjászülettél. Isten már így lát téged. Hidd el azt magadról, hogy Krisztusban vagy, és neki élsz. Hogy neked ez az identitásod. És akkor a bűn nem fog uralkodni rajtad. Ez egy óriási ígéret. Ha az új szövetség logikájából kihagyod a feltételt, hogy mit gondolj magadról, akkor a következmény nem fog tudni megvalósulni, mert más úton próbálod saját erőből a következményt megvalósítani. És a feltétel nélkül az új szövetségnek a bíztatásai, bátorításai egy nagyon szigorú, teljesíthetetlen parancsokká válnak számodra, amelyek csak depressziósá tesznek téged. És egy megfáradt, kudarcos kereszténységben lesz részed. Hogyan kezeli Isten a függőségeinket? Folytassuk ezt a Róma 6.11.12-t. Olvasom most a 13. verstől. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Tehát mi kell ahhoz, hogy a függőségeinkből szabadulni tudjunk? Nagyon fontos, hogy információkat szerezzünk az új identitásunkról. Tele van az új szövetség ezekkel az információkkal. Amikor az igét olvasod, és ezzel a szemmel olvasod, meg fogod látni, hogy milyen hihetetlenül gazdagon jelenti ki Isten azt, hogy ki vagy az ő szemében. Elképesztően csodálatos identitásunk van. Sok oldalról megvilágítva. Nagyon fontos, hogy higgyél az új identitásodban. Bármilyen lehetetlennek tűnik, bármennyire is ellent mondanak a tapasztalataid, és ha ma este a legsúlyosabb bűnbe esel, akkor is igaz Istennek az igéje. Akkor is Isten igazsága vagy. Mert ezt jelentette ki az ige. És nincsen semmi más faktor, ami ezt befolyásolná. Egyszerűen elég az igének a kijelentése. Egyezzél bele abba, hogy ez igaz. És egyezzél bele azzal, hogy ezentúl, ezen információ alapján éled az életedet. Ekkor megy le a meggyőződésbe. És ebből következik az, ami igazán hitelesíti azt, hogy lement a meggyőződés a szívedbe, az, hogy teljesen átadod magad Jézusnak, és vállalod az Istentől való függőséget. Mert ebben a függőségben árad az igazi élet beléd. Ez az élet nem olyan, amit megragadunk és örökre a miénk. Nem egy statikus valami. Ennek az életnek folyamatosan kell jönnie az Istentől való függőségben tőlünk. Isten úgy teremtett minket, hogy állandóan tőle függjünk. Nem tudunk másképp igazán élni, csak úgy, hogyha folyamatos függésben vagyunk tőle. És ekkor érjük el azt, hogy a rossz függőségeinktől szabadok leszünk. A függőség témájában van egy csomó hazugságunk, ami megkötöz, és ezzel szembe kell állítanunk az igazságokat. A hazugság, ami megkötöz, hogy tennem kell valamit, hogy szabaduljak a függőségemtől. Az igazság az, hogy fel kell adnom. Végre Isten kezébe kell tennem a problémát. A hazugság az, hogy túl gyenge vagyok ahhoz, hogy Istenre bízzam magam. A valóság az, hogy túl erős vagyok ahhoz, hogy feladjam magam, és Istenben bízzam. Még gyengébbé kell válnom. A hazugság az, hogy nekem kell megbirkóznom a helyzettel. Az igazság az, hogy fel kell adnom a saját erőforrásaimba vetett bizalmamat. A hazugság az, hogy megfelelő programra van szükségem, az igazság az, hogy megfelelő személyre, Krisztusra van szükségem, a vele való közösségre, az ő életére van szükségem. A hazugság az, hogy bibliai alapelvekre van szükségem, az igazság az, hogy Krisztus életére van szükségem. A hazugság az, hogy a viselkedés a lényeg, az igazság az, hogy az önazonosság, az identitás a lényeg. A hazugság az, hogy több elkötelezettségre van szükségem, hogy szabadulni tudjak a függőségeimtől. Az igazság az, hogy Istenbe vetett hitre van szükségem ehhez. Hazugság az, hogy több, nagyobb erőfeszítéseket kell tennem. Az igazság az, hogy egyszerűen Istenben kell bíznom. Hazugság az, hogy nekem kell győznöm, és az igazság az, hogy egyszerűen el kell fogadnom Isten győzelmét. És itt van még ebben a témában a 2 Péter 1.3.4, ezt nagyon szeretem, ezt az igét. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Mindent megkaptunk ahhoz, hogy legyőzzük a függőségeinket. Isten új természetet adott nekünk, a saját természetét, a saját lelkét adta. Az Efézus 4-ben azt olvassuk, hogy rendkívüli erő van bennünk. És ez a rendkívüli erő Istennek az ereje. Tulajdonképpen mennyei atyánk DNS-e van a szellemünkben. Ezért van óriási jelentősége annak, hogy ez az újjászületés valódi volt. Hogy Isten szült újjá bennünket. Egy nagyon szoros rokonságban vagyunk vele, ezért vagyunk az ő fiai, az ő lányai. Mert tényleg ő szült újjá minket. Nem arról van szó, hogy csak befogadott minket, hogy adoptált gyerekek vagyunk. De valójában továbbra is nagyon-nagyon bűnösök vagyunk, és nem változott meg a természetünk. Nem. Az ő természetét helyezte belénk. Ő azt mondja, hogy te az én fiam, az én lányom vagy. Vedd észre, hogy hasonlítasz rám, hogy benned van az én természetem, hogy én benned vagyok, benned élek. És egyszerűen éld meg azt a szemét, aki vagy. Nem saját erőlködésből, hanem teljesen megnyugodva bennem, és rám bízva magad. Ez a hit. Itt vannak ezek a búslakodó kis oroszlánok, mert ma sem sikerült a vadászat. De el tudjátok képzelni, hogy összejönnek egy tanácskozásra, és eldöntik azt, hogy ezentúl vegetáriánusok leszünk, mert a füvet el tudjuk kapni, és ezt meg tudjuk enni. És lemondunk inkább a húsról, mert nem akarunk több ilyen kudarc élményt. Nem tudjuk elképzelni, ugye? Mert oroszlán természet van bennük. Isten a saját természetét adta beléd, győzni fogsz. Lehet, hogy most még nem éled át ezt, de győzni fogsz, és meg fog tisztulni a jellemed. Mert az ő természete van benned. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Jézus a példaképünk. A második lépés az, hogy Jézus az új identitásunk. És a harmadik nagyon fontos dolog, hogy Jézus az új életünk. Jézus életét éljük. Hatalmas dolgok ezek. És ezt mind hit által éljük át. A hit az csatorna Isten és én közöttem. Ugye, ahogy a bűn elválaszt minket Istentől, úgy a hit összeköt minket Istennel. És tulajdonképpen a függőségeink eredeti oka, az életnek a keresése, hajszolása, megszerzése, ugye ez volt, és ez az ok az Istennel való kapcsolatunkban már megszűnt. Mert ezt az életet a hiten keresztül kapjuk. Árad belénk az élet. És ezért már a függőségeink eredeti oka megszűnt, és ráadásul ez az élet, amit Isten belénk helyezett, és bármikor a rendelkezésünkre áll, ez le tudja győzni, meg tudja erőtleníteni a testet, a függőségeinket. A Róma 6.6-ban ott van, hogy hiszen tudjuk, ezért fontos az információ tudása, hiszen tudjuk, hogy a mi ó emberünk ővel együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. És hogyan kezeli Isten a vétkeinket? Ugye megint itt van Jézus, mint példaképem, Jézus, mint az új identitásom, Jézus, mint az új életem. És ha ebből a gondolkodásból, vagy ebből a hitből néha-néha kiesek, vagy akár gyakran is kiesek, akkor még mindig ott van Isten, aki helyreállít engem. Aki helyreállít. Ugye a bűn elválaszt minket Istentől, de a hit összeköt minket Istennel, ezért, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten nem úgy állít helyre minket, hogy ó, Lacikám, rájöttem, hogy te most egy rettetes bűnt elkövettél, akkor mégis lejjebb szállítom az identitásodat, hogy szinkronban legyen a cselekedeteiddel. Nem. Megbocsátja a bűneimet, és megtisztít, és így állít helyre. Önmagunkban csalódhatunk, fogunk is csalódni, mert mindenki jobbnak képzeli magát, mint amilyen valójában, Isten nélkül, de Istennek nem tudunk csalódást okozni. És ő kész arra, hogy bármikor helyreállítson minket. Tulajdonképpen, hogy fejlődik a jellemünk? Hát ez egy elég érdekes ábra, ilyen igazi villamosmérnöki ábra, elnézést kérek érte azoktól, akik nem ilyen irányú érdeklődésűek. De tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor igazán elhiszem, hogy ki vagyok Krisztusban, amikor igazán elhiszem, hogy meghaltam a bűnnek, akkor meg tudom élni a szentségemet. És utána nagyon hamar kétségek támadnak, és kiesek belőle, nem olyan fontos. Vagy azt hiszem, hogy ó, hát ez saját erőből is megy, és akkor jön a nagy esés. És utána megtanulok egy kicsit tovább ebben az állapotban maradni, és megtanulok még gyorsabban kijönni ebből a mélységből, és utána még tovább maradok ebben az állapotban, és még kevesebbet maradok a mélységben. Tulajdonképpen ez a hosszú távú átlaga, ez a piros vonal a jellemünk fejlődésének, de így éljük át a mindennapokban. Ha elhisszük, hogy Krisztusban vagyunk, ha elhisszük, hogy meghaltunk a bűnnek, akkor elhisszük, hogy szentek vagyunk, és tudunk győzni a bűneink felett. És egy összefoglalás még, mindennek az alapja a kicserélt meggyőződés, az új Istenkép, az új énkép, az új identitás. Nagyon-nagyon fontos ez az információ. Nagyon fontos az, hogy gyermeki bizalommal bízzunk ebben, ez a következő lépcső, és ekkor tudjuk igazán Isten szeretetének átadni magunkat, mint egy gyermek teljesen rábízni magunkat Istenre, és vállalni a tőle való függőséget. És ekkor fog belénk áradni az élet, és ekkor meg tudjuk élni azt, hogy a szentségben járunk, hogy engedelmeskedünk neki, és meg fogjuk élni az Istennel való intimitást, ezt a bensőséges kapcsolatot, aminél nincs csodálatosabb ebben az életben. És a sorrend az nagyon fontos itt. Ezért ez a legfontosabb téma, mert erre épül a többi. És a végén még egy utolsó ígéről hadd beszéljek nektek két percet. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ez az ige a jellemünk megszentelődéséről, átformálódásáról szól, átformálásáról szól. Miről van itt szó? Jézus Krisztus lelki képét, az ő jellemrajzát szemlélem. Fedetlen arccal, őszintén, levetem az állarcaimat, kinyitom a szívemet előtte. Ugyanúgy, mint ahogy Mózes Isten előtt levette a csukját. Egy bensőséges állarc nélkül kapcsolatról van szó. Rácsodálkozom Jézusnak a szépségére. Kíváncsivá tesz, hogy mi a titkod, és felismerem az ő szépségét. Ez a benne való gyönyörködés. Isten meg akar tanítani minket arra, hogy gyönyörködjünk Jézusban. És ezután mi következik? Egy vágy keletkezik a szívemben, hogy én is ilyen akarok lenni. És ezt a vágyat kifejezem Isten felé. Egy erős motiváció, egy belső késztetés van bennem, hogy ilyen akarok lenni, és ezt elkérem Istentől, és ekkor azonosultam Jézussal, és Isten meg is adja ezt. Mert ez a legkedvesebb kérés. Neki is ez a célja, hogy Krisztusiak legyünk. mennyei apukánk áldjon meg benneteket hatalmasan az ő egyszülött fia életével. Köszönöm szépen!